Jó napot kívánok! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a mikrofonnál Dénes Tamás. Az Aréna vendége Hegyi Iván sportújságíró. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szívesen.
Műsorunkat szerda délelőtt rögzítjük, így a rádióban felvételről hallják majd. Két könyved jelent meg az elmúlt időszakban. Az egyik a Világszámok sorozat második kötete, ami a hetes, az nem a tízből való osztályzás és a mindenséget jelzi. Ezúttal annál lényegesen magasabb számot kellett volna akkor rá kiírni, hanem a játékosoknak a MESZ számát. Ugye az első, az tényleg a tízes volt, a második pedig a hetes. Miért pont ez a második kötet, miért a hetes? Úgy gondoltad, hogy ezek a játékosok, mondjuk a futballtörténelem legnagyobb alakjai a tízesek mellett, vagy ez csak egy önkéntes választás?
Hát köszöntöm a kedves hallgatót minden esetre, és még egyszer a meghívást is köszönöm. Hát azt gondolom, hogy a tízesek az egyértelmű volt, hogy azzal kezdjük. Ugye a tízes az egy mítosz, az egy tízes. A hetes az nyilván hát a kiadó, nem csak az én döntésem, tehát egy vagyok a döntő bírák közül, de a kiadómnak is van köze nyilván a Sprint kiadónak. És
válogató bizottság van?
Hát hármas bizottság van, azért ezt nem kell olyan súlyosan venni.
Baróti Lakatos.
De a kiadó szorgalmazta, hogy legyen a második, a hetes. Én a kilencest hoztam volna, de a megállapodásunk az, hogy karácsonyra a kilences, tehát a karácsonyi könyvvásárra lesz a kilencesek, és most a hetes. Hát egyébként pedig nagyon nehéz a választás, mert már abból a szempontból, amit mondtál, hogy kik, mely mezben játszottak a futballtörténelem legnagyobbjai, mert hát például a hetesbe is fantasztikus készlet van, hát Garincsától Sándor Csikarig, és nem tudom, George Best-től Cristiano Ronaldóig, hát elképesztő mezőny, de már végig gondoltam számunként, hogy például a kapusok között is nagyon nehéz, az ugye a koncepció az, hogy egy poszton 11 játékos, mintha egy csapat lenne. Hát gondold meg, 11 hely, 11, kapásból mondasz 11 olyan kapust, Kassiasztól Kánig, és nem tudom, Sepp Maiertől Gordon Banksig, Lev Jasintól, nem tudom, Vázul Kievicsig, hát szóval fantasztikusan, Zsilbárt már nem is mondta, Kassiasz mondtam, nem is, tehát óriási a választék. És hát némileg ugye annyi nehézség van, hogy mondjuk a Cruyffnak a legendás, ez a 14-es volt, de 9-es lesz, mert ugye a Barcelonában és a holland válogatott is 9-esként kezdett, és a Barcelona 14-es, tehát 1-től 11-ig maradunk.
És ugye nyilván én láttam a 10-est, meg a 7-es is, tehát néztem a válogatott játékosoknak a körét. Maradjunk a heteseknél most az egyszerűség kedvéért. Én úgy gondolom, hogy itt a kiválogatottak köre nagyrészt egybeesik a te személyes ízléseddel is, amellett, hogy hát mindenkinek a futball tudása megkérdőjelezhetetlen, hisz nagyon gazdag a merítés. Más felől viszont úgy látom, hogy az is cél volt, hogy gyakorlatilag mondjuk az elmúlt 70 évből minden korszakot azért átöleljen ez. Tehát, hogy mindenki, aki megveszi ezt a könyvet, az megtalálja, hogy szoktuk mondani, a maga ifjúkorának a kedvencét benne.
Hát a kiadó kérése, ugye, megint csak a tehát ugye, mégiscsak a Sprint kiadó adja ki, tehát nem egy szerző, csak szerző, a kiadó a kiadó. Szóval a kérdése eleve tényleg is az volt, amikor elfogadta ezt a ötletet, amelyet is az én ötletem, Kárpáti Tamásé az eredeti ötlet. Tehát, hogy amikor elfogadta, az volt a kérdés, hogy fenntartsa magának a jogot, hogy legalább egy-két helyen beleszóljon a válogatásba. Na most nekem megkönnyíti a dolgomat, ugye, hogy hát te tudod jól, mert több évtizedes barátság és hát kollegialitás is köt össze bennünket. Tehát, hogy hát ugye régen nem voltak szások, évtizedig nem voltak számok, nagy bajba lennénk, mert akkor ez megkönnyíti annyiból, hogy el lehet hagyni olyan játékosokat, mondjuk nem tudom, hogy Alcides Gidzsá, nyilván bel lenne a hetesek között, csak mondom, ugye aki nem tudja, az nem bánkodjon, vagy nem kell szégyennie magát, de ez az ember eldöntött egy VB döntőt a Maracanában. Ugye.
Gyászfavorított a Brazíliát, mondjuk.
Igen, emberek ugráltak le a Maracanában, a 200 ezer néző volt, és még a hivatalos nézőszámot is ugye 190 ezer, nem tudom mennyire teszik, és az olyan, hogy Dél-Amerikában, amikor a 77 ezer, akkor fizető, külön írják, ugye a dél-amerikaiak, hogy fizető néző, tehát mint a Hexagonál tornán, ahol a Vasas játszott, nem tudom, 77 ezer néző volt, akkor az 90 nyilván, vagy 100 ezer, tehát teljes teltház. Na most itt már a hivatalos adat is, ami 192 ezer, és ezen a meccsen szerezte Uruguay összes gólját, és ráadásul ugye óriási karriert csinált Olaszország, sőt olasz válogatott is volt, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát, hogy hát ő nem volt, nem az egyetlen
Oriundo.
Oriundo, aki ugye olasz felmenőkkel felmenőket felmutató dél-amerikai. Hát ebből aztán az olaszok ilyen rendszert csináltak, és aztán a FIFA gátat szabott ennek, de...
De aztán most megint visszatértek ez a rossz hagyományhoz.
Hát na jó, hát igen, jó, de most ilyen műbrazilokat szerződtetnek.
De jó, de Camoranesi például világbajnok lett argentinként.
Ez igaz. Ez igaz. Ja, hát azt nem lehet műargentinnek nevezni, még a leghíresebbek vagy a legjobbak közé nyilván nem tartozik is.
De 1993 volt az egyetlen argentin, aki tudott valamit nyerni válogatott.
Ez kétség, azóta nem. Igen, be vannak oltva. Ez rendben van. Bár... Tehát például itt is a heteseknél, tehát hogy az ízlésem szerint erre szeretnék reagálni, hogy ugye ízlésem szerint Caniggia nagyon jó játék, nagyon szerettem a játékát, nagyon komoly, ugye hetesre is játszott, nyolcasra is, de a hetesnek tetszett, nincs semmi probléma, de van egy határ. Bappét mindenképpen be akartam tenni. Én ugyanis azt gondolom, hogy egyrészt ez a fiatalokat megfogja, másrészt világbajnok egészen fiatalon, harmadrészt olyan képességeket látok benne, amelyek alapján, azt nem tudom, hogy lesz-e többszörös világbajnok, az nem csak rajta múlik, de hogy a világ legnagyobbjai közé emelkedhet ezen pillanatban, hát nagyon valószínűnek látszik.
Gonosz vagyok, már most több világbajnoki címe van, mint Messinek.
Igen, ez így. Hát pontosan. Igen, de ezzel gonosz vagy, de mert akkor Zico-nál is több világbajnoki címe van, és Zico nem volt beoltva. Szóval, hogy mondjam, a Messi csak örökölt egy argentin
traumát.
Vagy betegséget, majdnem azt mondtam, nem is traum. Tehát egy kort, mert az lehetetlen, hogy soha semmit. Örök lúzerek, vasárra, nem tudom, 26 éve nem nyernek soha semmit. És most már nagyon nehezen viselik egyébként, ahogy látom, mert amit most műveltek a beadvánnyal, meg ezzel a Messi kirohanással, ez mindent alul, ez méltatlan az egészhez. Igen, tehát egy szövetségi beadvány, két meg nem ítélt 11-es miatt, meg amit kirohant a Messi. Az ő magá
Nem ilyennek ismertük
el. Nem, és a játék tudásához, ami vitathatatlan, most függetlenül attól, hogy nem érvényesül a válogatott, mint a kétértő ember lenne. Már úgy kétértő, hogy van egy Messi, aki a Barcelonában zseni, és van egy Messi.
Mint a Omega együttes
könyvelője. Igen. Írógépén a négyet hozta. Igen, kevés szóból megértjük egymást. Szóval a lényeg az, hogy hát persze, az ízlésem benne van. Nyilván Kurt Hamrin nevét nem sokan ismerik ma Magyarországon a fiatalok, igaz?
De én nagyon örültem, hogy benne van, ha szabad ennyit privatizálni.
Örülök én is, hogy örülsz.
Egyrészt az, aminek nem örültem, az, hogy Hamrin mindig kiszúrt a magyarokkal.
Igen, folyamatosan.
De ez az, viszont az ő játéktudását mutatja. Túl a klub karrierén, ugye, hogy a Milánban, a Fiorentinában is milyen
hát sikerei voltak. Hát ugye két dolgot szeretnék. Először az vezérelt, elsősorban az, hogy máig ugye a Serie A 8. legjobb gólszerzője, jobb szélsőként, mert ja, ez a másik, hogy legyen lehetőleg jobb szélső. Ebből két ember került nagyon közel, vagy ezek közül kettőt nem lehetett elkerülni. Deschamps vagy Raúl. Most választanom kellett, és az ízlésem szerint Raúl nagyobb játék. Tehát technikailag nyilván nagyobb futballista volt, mint Deschamps. De Deschamps a három ember közé tartozik, aki nyert világbajnoki címet játékosként, és szövetség, egyébként pedig szinte mindent nyert, tehát elképesztő, talán nincs is a Pelén kívül nincs olyan sikere, nem tudom, hogy egyáltalán van-e, Zagallo nyilván az összes, ugye minden világbajnoki címben valamilyen része volt, tehát...
Aki benne lesz nyilván a 11-esekben.
Az halál biztos, hát az igen, de szóval az, hogy ez az ember, aki magáról is azt mondja, hogy egy szürke játékos volt, és aki, tehát a Cantonát, komolyan mondom, mert idézem a Cantonát, tehát körülbelül majdnem azt mondta, hogy a semminél jobb. Ez az ember olyan címek özönét nyerte, azon túl, hogy így is, úgy is világbajnok.
És akkor hát minden klubjában, tehát nem az, hogy ott...
Igen, erről van szó, és nagy klubok sorában, óriási. És hát úgy is, hogy mit tudom én, hát az a Marseille, nem? Az nem volt a Real Madrid, tehát a Marseille-jel BL-t nyerni, nem? Vagy Beckett nyerni?
Ahhoz vagy tudás, vagy tapi kellett.
Hát, de jó, de akkor is, hát azt a csapatot nem lehetett kitapni. Tehát a Marseille soha nem volt meggyőztes, igaz?
Mennyire volt szempont az, hogy a megkérdőjelezhetetlen futballtudás mellett ezeknek az embereknek az élete is mondjuk érdekes. Azt akartam mondani, hogy rossz fiúk legyenek, de ezért mondjuk Stanley Matthews-ra ez nem igaz. George Westre már
volt a legjobb fiú,
igen,
nem?
Igen, hát körülbelül.
Az az igazság, hogy majdnem, hogy azt kell mondani, hogy a legjobb fiú kettő egyébként, mert Mbappé a másik legjobb fiú, nem?
Igen.
A mezőnyben. Igen. Mondjuk Cristiano is fegyelmezett ember, bár ugye most a különböző bírósági ügyeket, ezeket most hagyjuk. De azt szerettem volna mondani, hogy ezeknek az élete, ez fantasztikus. Tehát ugye ez a könyv, amit az első fejezet, vagy első rész is ugyanígy volt, de dátumok szerint megy, de történeteket mesél. Tehát nem egy lexikon, hanem a dátumokon keresztül mesél történeteket. És hát mondjuk például én elmondhatom magamról, hogy családi barátjával volt ott Sándor Csikar. Hát nyilvánvaló, hogy... De nem azért került be, mert a családi barátja lettem, nyilván, hanem hát, mert micsoda jár. De ugye micsoda, és azt lehet mondani róla, illetve azt mondom én róla, hogy én nála bölcsebb, emberibb, szélesebb műveltségű embert, pedig hat elemje volt, nem is ismertem. Tehát ez az ember, ez nyugodtan Stefan Zweigből irodalomtörténeti előadásokat tartatott volna, kevesen tudják, de ugye hát autodidakta módon mindent, hihetetlen tudása volt, hogy Markó Károlyról, vagy elképesztő. És ahogyan beszélt, amilyen választékosat ott fogalmazni, amilyen, hogy egész életébe gondol, azért aludt a Bozsikkal. Mert a Bozsik híresen korább fekvő volt, hogy tudjon olvasni mellette, hogy a lámpa ne, mert a Bozsik mellett lehetett a lámpát égetni. De hát ugyanígy el lehet mondani, most George Westet nyilván nem lehet, hogy Garincsát példaképnek állítani az életvitele szempontjából. De az az ember, akinek a koporsóját a klub lobogójával takarják le a Maracanában.
És akit egyébként Rio de Janeiroban sokkal nagyobb futballistának tartanak, mint Pelét.
Hát ő, leginkább ő maga tartott. De nem győzte hangsúlyozni, hogy Pelé nagyszerű. Mindig
na jó, de a jelek szerint meg tudsz győzni erről a kariókák, tehát a rióiaknak a többségét. Egyszerűen azért, mert ő karióka volt, Pelé pedig
hát
paulista.
Igen, de ez valószínűleg nem igaz. Igen. Tehát a Pelé háromszoros világban semmiben sem. Egy biztos. Hogy
na jó, de ezek... olyan handicappel, mint amilyen a Garincsa indult, olyan nincs világban.
Hát az óriási egyébként, itt álljunk meg, és tudom. Okay. Hát a Sándor Csík, ilyen nincs, hogy két ember ugyanazon a poszton, az mind a kettőnek rövidebb az egyik lába. Tehát gyakorlatilag majdnem, hogy sánta mind a kettő, ugye a Csikar beesett a Tiszába az árvízbe, és egy üveg szétvágta a lábát. Úgy, arról volt szó, hogy autótáján. Óriási szerencséje volt a doktorral, hogy... Vagy a doktor nem azt mondta, hogy na egyből csonkoljuk, hanem
nem
meg akarta
menteni.
Igen. De hát a Garincsa, hogy ha csak ez, hát ez milyen történet? Hogy a világ két leghírű, mert Sándor Csika világhírű, ezen nincs vitatkozni. Tehát, hogy a világ jobb szélsői közül a leghíresebbek közül kettő, gyakorlatilag, hát sansztalan volt arra, nem, hogy futballista legyen, járni tudjon. És mind a kettőről ugye úgy beszélünk, és a Garincsáról hogy beszélnek valóban Rióba. Már hozzáteszem, hogy nyilván a Pelét könnyebb példaképnek állítani, mert mondjuk kevésbé viszont a viharos élete volt, mint Garincsának.
Hát gyakorlatilag ugye az ember nem tudja, és hát bármennyire is ismered és érted a brazil futballt, te sem tudsz valószínűleg válaszolni rá, hogyha ha Garincsa mondjuk egy szent életű ember lett volna, akkor milyen futballista karriert futhatott volna be, mert túl azon, hogy ugye valószínűleg ez a láb deformációja, ez a cselezésében segítségére volt. Ugye ő volt az a jobb szélső, aki úgy cselezett, hogy gyakorlatilag állóhelyből indította el a cseleket.
Ami a legnehezebb.
Ami a legnehezebb, igen. Így van. És amellett, hát gyakorlatilag mondjuk azért, hogy alkoholista volt, ugye a család élete finoman szóval is zajos volt.
Hát egy pillanat. Szeretnék ezzel kapcsolatban két dolgot, nem neked, mert te nyilván tudod, de a hallgatóknak. Hogy egyrészt ugye ezt az ember, amikor jelentkezett futballozni, kirögték. Körbe rögte az összes riói klub, míg nem. Lement egy edzés, és a Nilton Santos volt az ellenfel. És mondta, hogy álljon be, játszol 10 percet, ott megengedőbbek voltak. És ezt hülyét csinált. Ezt a Nilton Santost ugye enciklopédiának nevezték Brazíliában, és el tudja lehet képzelni, hogy egy balbek mit tudhatod a futballból, ha enciklopédia, kétszeres világbajnok volt, ugye majdnem százszoros válogatott. Hát ezt hülyét csinált belőle, és azt mondta a Nilton Santos, ezt erre engedjék ide, mert valahol feltűnik, és ellenem játszik, ezt hülyét csinált belőle megint. Akkor igen, maradjon itt egy. Ugye másrészt ez a Garincha, a brazil leghíresebb énekesnőjét hódította el.
Ez a Suárez,
pontosan. És hát Brazília azért
nem egy kis... Akkor egyébként nagy meglepetés, hanem még mindig él, és még mindig fellép.
Hát miután ugye vett neki egy, hogy is mondjam, egy ilyen színházat, ahol fel... Tehát Garincha vett neki konkrétan... 14 gyereke van, ugye? Tudomásunk szerint. És a...
Egy Svédországban is...
Igen, hogyne, és a, igen, és a, hát egyébként a Hamriról is azt mesélték, hogy a, hogy hívták a Anita Ekberg, a híres filmsztár, igen, a Fellini féle filmsztár, igen, hogy, tehát, hogy volt, de aztán az bezavart volna, nem tudom, öt gyerekes családapa képébe, és aztán nem nagyon firtatták. A könyvben is hát, hogy meg, tehát ez nem egy, nem szeretem a bulvárt, de kétség kívül jellemző, hát persze ezek a palik ilyen körökbe forogtak, tehát a nem lehet tudni, hogy ha megtörtént mondjuk így a liaison, vagy minek nevezzük, tegyük fel, hogy az melyiket emelte föl, tehát nem a lehet, hogy a Anita Ekberg dicsekedett jobban, hogy a Hamrinnal voltam, mint a Hamrin az, pedig az egész világ ugye oda volt.
Egyébként én mondtam, hogy én kedveltem a Hamrin játékát, magyarok nagyon tisztelték, hát Hidegkuti Nándornak is az egyik kedvenc játékosa volt.
És csak hát, igen, hát ő volt az edzője, ugye Kekgyőztes volt a Fiorentina, és a Hamrin sokáig a legtöbbet a Fiorentinában játszotta. Egyébként gyakorlatilag alig játszott Svédországban. És akkor azért vegyük figyelembe, hogy akkor még nem volt olyan súlyos profizmus, bár nyilván az olaszok már akkor olasz-spanyol klubok külföldiekre építettek részben, sőt, nagyon komolyan, de a Hamrin az óriási játékos, és a magyar, ahogy jól mondod, a magyar kapcsolatot, hogy tel is tele magyar kapcsolattal, ugye a válogatottban, a Dózsa ellen, a MTK ellen, minden ellen, és ezért nagyon is szorgalmaztam, hogy benne legyen, mert azért egy könyvnek jó, az is a feladata, mert aki elolvassa a többit, az el fogja olvasni a Hamlint is, rá fog csodálkozni, hogy az ember jobb szélről rugott 190 gólt, hát 190 gólt a jobb szélről, egyébként a Csikar is 182 gólt rugott, elképesztő, hogy bajnoki meccsen.
A Csikarnak nagyon érdekes a pályafutása, hiszen ő már ugye a 40-es évek legvégén felkerült Szegedről az MTK-ba, és tulajdonképpen azért, bár az aranycsapat, hogy mondjuk kültagja volt, hogy mondjuk finoman mondjuk, hát ugye volt
válogatott. Ez nem rajta múlt.
Ne, és nem a játék tudásán.
Igen.
Hanem tulajdonképpen bizonyos szempontból a nyakasságán, vagy a karakánságán, ugye, hogy...
A dumáid.
Igen. Így van. De utána ugye a sebes távozása után lett gyakorlatilag törzstag a válogatottban, és volt egészen az 1960-as évek első felé.
Hát, ne felejtsd el, csak úgy mondom, a sebes tette be először. Nála volt először válogatott. Tehát, a játék tudása, ugye a Csikar az, most a hallgatóknak mondom, ez a tévé mondatja vele mindig a nézőt, ugye, a tévében szoktam többet szerepelni. Szóval a lényeg az, hogy hogy ugye, hát olyanokat mondott, hogy mit tudom én, hogy kérek egy népsportot, hogy hagyd tudjam meg, hogy hány traktort adtunk a mezőgazdaságnak. Na most egy ilyen mondat a 50-es években, hát más lehet, hogy azonnal megy recskre, vagy mit tudom én.
Iván, elárultad, hogy te privát is nagyon jobban voltál Csikarra.
Igen.
Beszélhetek valaha arról a sztoriról, amit az egyik... ként emlegettek az ő válogatott beli mellőzése miatt. Hogy a rúzsos ügy egy a
felett. Hát persze, az így történt. Tehát ő, persze.
Tehát, hogy a
hogy az, de ő nem annak tulajdonította, az egyik ilyen volt. Az csak a rúzs, ugye azt mondta a Sebes, hogy a feleséged, már az Évi, hát akit én éviztem, ugye meg a gyerekeim az ölébe ültek, meg aki főzött, meg én tudom, tehát hogy hát hogy ne rúzsozza olyan feltűnően a száját. Én ugye az Évit nem ismertem fiatal korában.
Azért csak, hogy 51-52 körül vagyunk.
Hát az, hogy hányba vagyunk, de azt nem tudom.
Igen. Körülbelül.
Igen, és hát szólt neki, de nem emiatt volt. Uh-huh. Nem emiatt volt, hanem állandóan, tehát ő, a Csikar súlyosan baloldali ember volt, már súlyosan, tehát baloldali meggyőződésű ember volt, de nem volt hülye ember, nem volt egy bigott ember. Ő nem utálta a jobboldaliakat, a normális, a bigott jobboldaliakat ugyanúgy utálta, mint a bigott baloldaliakat. És a Csikar állandóan ugye, hát ezekkel a dumáival. Hát az, hogy bemert menni a Péter Gáborhoz, hogy bezárták a Savoyt. Hogy, mert ugye a Péter Gábor az volt a félelménye, hogy ugye az AVH csapata lett az MTK, hogy ne az ő legkedvesebb játékosa ne kártyázzon esténként az. És ebben megy a Savoyba, a kártyaterembe, a Csikas le van zárva. Na most ez az ember, ez képes volt bemenni az AVH-ba. Na most a kerületben nem mert normális ember bemenni. Hát nem, hogy bejelentkezés régen, bejelentkező se lehetett. Ez gond, most hülyésked, nem tudom milyen volt. Ez oda ment a portás, azt, hogy Sándor Csikar vagyok, és Péter Gábort keresem.
A portás nyilván tudta, hogy ő a Sándor Csikar.
Az egész ember, tehát hogy már ott kezdődik, hogy nem na, húzzon el, nem azt, hogy lefogták, vagy ideg szanatóriumban, vagy ebben. És felszóltak. És csodák csodája, másnap nyitva volt megint a kártyaterem. És akkor még csak egyet elmondok, hogy milyen, mennyi minden van, hogy mert mondtad, hogy ezek micsoda emberek. Hogy ugye, amikor te mondtad, hogy 40-es években eljött Móravárosból, és mondta, hogy az első MTK ebéd volt. És soha életében addig nem lakott jól. Soha addig, amíg a Savoyba ebéd. Onnan ismerte a Savoyt. És az első ebéd a Savoyba. És ugye ez egy nagyon elegáns étterem.
Nem bál a Savoyban,
de hát az is lehet, ebéd, igen. Egy tál a Savoyban mondjuk. És életében először lakott jól, és életében először látott kést és villát.
Tudod, azért ez egy picit, sőt, hát nagyon hasonlít az a történethez, amelyeket a brazil futballsztárok mondanak az életükről. Hogy gyakorlatilag jönnek a favelákból.
Hát így van.
Bárkit mondhatok neked, Robinho-t, Neymart, bárkit, de még Ronaldo-t is tulajdonképpen. Már igazi
határeset. Igen, tehát már ő viszonylag jól élt. Viszonylag. De a Csikar nagy nyomorban élt egyébként, és az milyen, hogy ez az ember honnan, és Mizsát ismerted, tehát nem kell, jó, nem anyja, nem mint én, de hogy ez az ember, hogy mi lett be, tehát hogy hova emelkedett emberileg, hogy hát ez micsoda, egy humánus ember volt.
De óriási szerepe volt abban, hogy amikor Nyilasi Tibor visszavolt.
Például.
Ugye?
Hát például, hogy ő rádumálta a Szepesi Gyurival együtt. Igen. Hát de ne, az egész, ahogyan ő a... ahogy az életre nézett. Hogy megfogadta, hogy nem rúg labdába. Mert a Nándi, ahogy érdekes, hogy Csikar, hogy a Nándit, azt Nándi bácsinak hívtam. És ugye hát a legkedvesebb játszótársa volt a Nándi. És Hidekuti, és mindig mondta a Csikar nekem, hogy kifütyülték a Nándit állandóan már. Pedig bajnok volt az MTK 58-ban, utolsó évében a Hidekutira. És mindig kifütyülték
azt, hogy... Bocsánat, csak azt majd kérem, hogy mondjuk el, hogy mi volt a Sándor és a Hidekuti között nagy duma, hogy miért...
Azt elmondjuk, jó. Jó, hát aztán nincs is benne, mert már olyan... nem is tudom, hogy benne van, de mindegy, jó, elmondjuk. Tehát Sándor Hidekuti volt a jobb szárny, ugye, mert a MTK-ban nem a centert játszott.
Palotás volt a
center. Igen, Palotás volt a center. És a Nándit állandóan kifütyülte a Hungária. A Csikar mondta mindig, és mintha őt fütyülték, és azt mondta, hogy ő abba adja a futballt, soha többet öreg fiúkba, semmi, de és nem is rúgott labdába. Nem rúgott labdába, ami pedig, amit fel akar, ugye egyszer a Csikar sérült volt, és a Sebes a Hidegkutit tette jobb szélre, ugye az edzőmeccsen során Dibácsi rúgott 3 gólt, és egyből Frosztiszta a sikart, hogy belátott pupák. Egyből én játszom a jobb szélre, már is rúgok 3-at, tehát a Ike jobb szélre sőt játszom, és onnan a sikar, és ki volt az összekötőd. Hát az Árdi bácsi ráment a lépre, és ez a jégre, és a, mondtad, ki lett volna a kocka, a kocsis Sanyi. Na látod, próbáld meg a Hidegkutit.
Na innen folytatjuk.